dicsértessék a Jézus Krisztus
mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntjük a estében, az éjszakában idefigyelő testvéreinket. Kívánunk egy elmélyedő és nagyon lényegesen megfrissítő élményt, hiszen mi is, miközben készültünk erre a mai találkozásra, ugyancsak nem győzünk hálát, megköszönjük az Úristennek hálát adni azért, hogy meg vagyunk keresztel, vagy hozzá tartozunk, és egy kicsit összevegyük az eddigieket, mert már két adásunk volt erről a témáról, és még a keresztséggel most se végeztünk, mert sok mindent szeretnék megosztani. A szándékunk az, hogy annak a mai lüktető egyházi életnek, akármilyen szűkülőek és sok fele vannak kicsi körökben, ilyenfajta jelenségek, és annak a hitelét, az örömét, az erejét bemutassuk, ami előbb-utóbb biztos, hogy egy nagy átütés is jelenthet a társadalmi életben, mert annyira jó, amit az egyház most a zsinatban megfogalmazott. Története első idejéből megfrissített, ugyanakkor mai időkhöz alkalmaz. Szeretnénk, hogyha tájékozott és együtt szívdobogásban, együtt mozgó testvérekkel lennénk együtt, hogy képviselik azt, amiről szó van, megélik, és nem csak úgy éppen úgy teljesítenek valamit, hogy na, az Isten is jár valami, hanem benne élnek. Hát mi is erre törekszünk, akit most megszólal, Brückner Ákos előd vagyok, ciszterci, a székesfehérvári Szent István gimnáziumunk, Ciszterci gimnáziumnak a spirituálisa vagyok, meg a szomszéd templomunknak a plebános, most éppen a renoválási rumliból jöttünk ide, és olyan jó dolgunk van, hogy akad két fiatal, aki a nyár kellős közepén kötélnek át, és szeretne szólalni. Te vagy idősebb.
Héri Csatilla vagyok, a Ciszterci Szent István gimnázium 12. C-osztályos tanulója.
Mert most már egyel följebb vagy, igen, 12.
C.
Ezek a C-osztályok nagyon erősek nálunk, úgyhogy remélem te is ezt képviseled. És te pedig?
Én pedig Nagy Tamás, 10. C-s tanuló vagyok.
Igen, és az a múlt év az hogy telt neked itt közöttünk?
Nagyon jó volt.
De volt benne egy nagy komoly Isten áldása, egy gyógyulás, hogy nem volt játék, amikor kiderült, hogy miket cipelsz, miket hurcolsz, és most már meggyógyított az orvosok, és minden elmélet jó, ezt nem lehet eléggé megköszönni az Úristennek. Hát nyár kellős közepén nektek jelente valamit az, hogy ti meg vagytok keresztelve? Jelente valamit? Mikor jött ez eszedbe például?
Identitást ad, szóval, hogyha meglátok egy templomot akár máshol az országban, vagy akár a saját településemen, akkor tudom, hogy én oda tartozok, és tudom, hogy nekem többszörösen akár jogom van oda belépni, mert én oda tartozom, és ugyanúgy egy nagy közösség része vagyok, ami az egész világon átível.
Hú, de jó. Tehát akkor van egy hovatart, van helyed a világban, igen, egy otthonos helyed, egy bensges helyed, és nagyon közvetlen mondtad ezt, hogy az identitás szó, hogy művelt vagy, az egy latin eredetű szó, igazán majd azt mondhatnánk, hogy önazonosság, majdnem olyan, mint az állampolgárság, olyan, mint hogy van személyazonosságim, annál sokkal több tudom, hogy milyen család tagja vagyok, tudom, hogy kihez tartozom, hát ennek a tete az, hogy az Istenhez és az országhoz tartozom. Nagyszerű, köszönjük!
Nekem is ugyanez a benyomásom az egész keresztséggel és az egyházzal is, hogy bármikor mehetek a templomba, és bárki mehet a templomba. Nincs semmilyenféle megkülönböztetés, és mindenkit nagyon nagy szeretettel fogadnak. Egy nagy közösség.
És az előző éveidben ezt gyakoroltad is, vagy most döbbentél rá? Eddig is jártál?
Gyakoroltam, igen. Az általános iskolába is, hittanos voltam.
Igen, igen. És jártál is templomba szentségre? Nagyon jó. Hát akkor jó, és ezért is féltett téged annyira, hogy annyira rendbe hozott. Nagyon örülünk ennek, jó? Hát akkor neked van egy ilyen átélt tapasztalatod.
Van.
Igen? És ez milyen, mit jelent neked, amikor olyanokkal találkozol, akik csak úgy nagy ünnepen mennek el karácsonyra, húsvétkor, vannak ilyen ismerőseid is, gondolom.
Vannak, hát ilyenkor van benne egy kettősség, mert valamilyen szinten meg tudom őket érteni, de az, hogy szentmisére egy hónapban legalább egyszer elmennének, az maguknak is jó lenne, és Istenhez is máshogy lenne a viszonyuk.
Sőt, én azt mondom, minden vasárnap is el kell menni, nem vagyunk betegek, de nem azért, mert muszáj, hanem mert ez a kapcsolat ápolása. És akkora Isten ajándéka mögötte Jézus részéről, hogy alig tudunk fölmérni, és megbecsülni, és megköszönni. tehát az életünknek a menetét biztosítja. Jó, a mobiltelefont is föl kell tölteni, és ha nem, akkor nem tudom használni. Tehát ha lelkem nincs Isten föltöltve, akkor én is egészen más vagyok. Nem vagyok túlságosan alkalmas arra, hogy olyat egy szépen éljem. Nincs elég örömöm, elég erőm. Ugye ezt így látjuk mindjárt. Jó, igen, igen. Van valami emléklapod, vagy valami emléktárgyad, valami bármi emlékeztet a kereszteltségedről?
Hát sajnos csak fényképek, ugyanis még nem emlékezhetek vissza, de
világos, igen.
Amit a múltkor már említettem, tehát a keresztszüleimmel való kapcsolat, hogy az nem arról szólt, hogy jó, akkor van egy keresztülő és kész pipa, hanem ők, ahogy tudtak már, mert sajnos már igen öregek, de ahogy tudtak, végig támogattak, elutazhattunk hozzá még, hát már jó sok évvel ezelőtt, ők is meglátogattak minket, ápoltuk a kapcsolatot, és segítettek abban is, ami ugye a keresztülő feladata, hogy támogassák a keresztgyermeküket, mert elutaztak az első áldozásomra, bélmárkozásomon, itt voltak velem, hogy ők ugyanúgy itt képviselik magukat, tehát számomra ez egy nagyon fontos része a keresztségnek, hogy én elmondhatom, hogy jó keresztüleim vannak, akik gondomat viselik és viselhetik.
Nagyon örömmel halljuk ezt, igen. Ez a hallgatós megindult itt, most biztosítottad, köszönjük, ezért az örgés, tehát nem rendetlenség, hanem rendteremtés. És a te esetedben?
Hát én is nagyon régen volt nálam is a keresztelés, képekben tudok visszaemlékezni, és az unokatestvéreimnek a keresztelőjére nagyon tudok emlékezni.
Tehát van egy hasonló élmény, igen, ami a rokonságon belül van, közel van, és jóban is vagytok egymással, gondolom. Hát akkor bennük is tiszteld ezt a Krisztushoz tartozást, ugye? Tehát nem csak, hogy jó fejek, meg mit, miben ügyesek, jól fociznak, vagy mit, jól pingpongoznak, hanem az is, hogy ők Krisztushoz tartoznak, és ők is ezt élik, ugye?
Így van.
Ez nagyon sokat számít. És most nagyon rászorulunk, mert egy ilyen nagy összekuszált társadalomban nagyon ránk fér, hogy ugye megtaláljuk azt, ami az élet igazi értelmét, örömét, erejét jelenti. Hát egy picit visszakanyolva a múltkori beszélgetéseinkhez, onnan indultunk ki, akkor még itt se voltatok tegnap, mert nem is lehettetek itt még, hogy Jézusból indultunk ki, hogy ő annyira komolyan vesz bennünket, annyira szeret, annyira magához ölel, hogy a részt ad a szolgálataiból. Három ilyen van, mondtuk a múltkor, ez a három a profétai, a sajátosan papi és a pásztori. Ugye ezek egy zsinati fogalmazás, de annyit jelent, hogyha az édesap azt mondja a 10 éves fiának, hogy gyere fiam, gyerünk, megszereljük a biciklit, látod, hogyan leeresztett egy tüske vagy egy szögment bele, akkor a gyerek elpirul és boldogan fut oda, hogy apjának segítsen, megtanulkodjuk, akkor a nagy a önérzete, ugye, hogy már tudok biciklit szerelni, vagy legalábbis már sejtem, hogy mit kell csinálni. Vagy leány, hogy anyukája meghívja, hogy most gyere, sütsünk együtt egy finom rétest, készítsünk egy finom rétest, akkor ugye a kislány is néz, hogy hogyan kell azt a tésztát még vénbe húzni, és itt tovább megtölteni, hogyan kell elkészíteni, és akkor vajon otthonosak érzi magát a konyhában is, meg a vendéglátásban is. Tehát így ez a hármas szendéka az, hogy a látatás, az ige hirdetés, a Biblián erejében, a teológia erejében mutassa, hogy nekünk van
célunk.
Na, de nem még egy cél, hogyha nincs hozzá felszereltségünk, van hozzá erőnk, és végül az egész egy egységet, egy közösséget alkotít, ugye? Tehát ez egyházi, mondjuk úgy, hogy szívverés, nem kettős, hanem ilyen szentharmados hármas ütem, hogy így mondjam, ezt így lehetne tovább mélyíteni. És megbeszéljük az első olyan ajándék a Jézusnak, ez egy közöttünk való bensőséges beszédmód, valójában szentség szót kéne mondani tudományosan, hivatalosan. Van 7 olyan krisztusi szentség, amely minket állandóan erővel tölt el. És rendben az, hogy még a szentelményekben, amik nem szentség, mondtuk az egyház kínál föl őket, egy támasz kapunk, de szentségeken belül is azok után, tehát ez egy másik kategória. A szentségről azt mondtuk, hogy azok mindig érvényesek, ha valaki érvényesen adja és veszi. Tehát nem attól függ, hogy milyen mosolyal, milyen ingbe és milyen körömmel, tiszta vagy piszkos körömmel megyek oda. Hát egy ilyen tréfás beszél, csak azt akarom meg kifejezni, hogy ez nem az emberi végességtől függ, a számít persze, hogy melyen készülök fel, milyen odaadon szolgálok, nyilván, de ennek a biztonsága teljesen garantált. Jézus, amit ad, akkor az igazán adja. hogy ezt megbeszéltük múltkor, és azt is, hogy az ezek közül első, a legelső szentség, a belépés, a kapu, a keresztelés, a keresztség, ugye? Na most ennek mi az igazi szava? Keresztség, a keresztszóból ered a szó? Nem, hanem a, mivel régen hogyan kereszteltek, mit csináltak a fölnőttel is egy vízbe, belemerítették, ebből van a görög szó, a baptizmus, a baptiz szó igében, baptizmus főnében, tehát, hogy az embert belemerítik, a vízbe merítik csupán csak bele. Nem, hanem Krisztusnak a sorsába, ugye ez a döbbenetes benne. Tegnap elolvastuk, vagy a múltkori fölvételnél elolvastuk, ugye a Szentírásból egyrészt a Máténél parancsot, hogy mindenkit kereszt meg, de csak ha tanítványát tettük őket, tehát hogyha Jézus iránt, az ő élet stílusa iránt fogékonyokká váltak, kezdik begyakorolni azt, ebben örömük van, erejük van, sugárzásuk van belőle, mások fele is. És ugye a másik, amit észre, római nevű adok fejezet, amit mondja, hogy bele merítenek Jézus szenvedésébe, halálába, tehát nem arról van szó, hogy az embert időlt meg, hanem arról van szó, hogy annak hal meg, az számolja föl, ami nem volt istenes az életében. Hanyagság, nem törődömség, vagy a hitnek az elhanyagolása, vagy emberi bosszúságok, bosszantások, és itt vált, ami nem istenhez méltó, és nem hozzánk, ezeket számolja fel az keresztség. Ugyanakkor pedig behív Jézusnak a közvetlen közelségébe. Hát ezeket beszéltük meg múltkor, és azt veletek is átvettük, emlékeztek meg, volt egy szeptemberi találkozásunk, mi az a hét, ami megváltozik egy keresztség kapcsán, mi az a hét? Hát a Atyafű Szentekhez viszont az Istennek még csak teleménye maradok keresztés után? Csak teleménye maradok?
Gyermeke.
Gyermeke, ez az. Tehát, hogy egy benső kapcsolat lesz, akkor is köszönöm az életet, a sorsomat, a világot, hogy az Istennek, mint teremény, hogyha pogány vagyok, de ha megkeresztek, akkor az Istennel való relációm, kapcsolatom változik meg. Igen. A második ilyen nagy ajándék, hogy a Szent, hogyan van viszont Jézushoz, csak egy szupersztár szám, egy csodálatos jelenség, egy bámulni való valaki, nem, hanem ő a mibe fogadott bennünket, hová fogad minket, minek fogad bennünket, nem mond minket már szolgálnak, hanem
tanítványának.
És barátainak és testvéreinek, ugye döbbenetes ez, mert mindent tudtul adott nekünk, ugye? És a Szentlélekkel is változik a viszonyunk, a Szent nem csak egy ilyen bűvös, csillagos isteni szeretetteljes erő, hanem nekünk annyira komolyan vesz, hogy mi a Szentléleknek a templomai vagyunk, tehát mint egy bennünk lakik, ugye templom szó nagyon gazdag a Bibliában, nagy hátte van, és maga-magát mondta templomnak, az atyával találkozás személyének, helyének. És akkor utána mondtuk a nélkül, hogy milyen közösségbe tartunk be ezentúl, amit egyre kívülről néztünk, hogy hívjuk ezt a nagy közösséget, az egyház tagja leszünk, milyen reményünk van az élet folytatását, tehát a Földön milyen végesen élünk, mi a reményünk, hogy hol juthatunk el?
Mennyországban.
Hát van az örök élet, egy meghívunk, egy talonunk, egy meghívunk, ugye Jézus elment helyet készül nekünk, ennyire biztos ez, és akkor mondtuk még kettőt, hogy meg kell szabadulnunk attól, ami minket úgy lefolyt, az emberi mi voltunkban, nem is személyes komisságunk, az áteredő bűntől, ettől kell megszabadulnunk, ugye világos, és a terhektől nem, mert az ember most is gürcel tanul, meg tanul, mondom, a diákok, hát dolgozik, ugye ez a ti dolgotok, hogy tanultok, illetve készültök, nyáron egy kis munkába kellett próbálni, milyen sokkal kell a forint, mit jelent apádnak, anyádnak, hogy dolgoznak rátok, és ugye, de minden eset, ugye, tehát az ember gürcel, küzdelemmel tanul, izzadva, és dolgozik, és ugyanakkor pedig ugye azon kívül, ugye hát egy gyermek vállalás, a szülés, a nevelés, az is elég gondos, és gondot jelentő feladat, bármekkora öröm is, hát ez azért ez marad, igen, de ezt is mi Krisztussal egy felülmúló stílusban éljük meg, és nem nyűszörögve, és panaszkodva, és nyafogva, ugye világos. Na hát akkor, és akkor van az utolsó, hogy még kapunk a jelenség könyve szerint egy jelzést, egy karaktert, ugye, az csak ezen a földön van meg bennünk. Ez a karakter.
Nem,
az örök életben is. Csak ugye nyilvánvaló, hogy ez a karakter, ez ugye nem látványos, de egy lelkileg megjellegző tényező, jó. Hát idáig jutottunk. Akkor nézzük tovább az ifjúsági katekizmusban, ami nagyon jól fogalmazza át a fiatal nyelvére a katolikus egyház katekizmusát, a Szent Mási János pápak a zseniális ajándékát, hitünk egészét próbáltan jól értető mai nyelven összefoglalni. Hát egy vastag nagy könyv, ez már annak egy ifjúsági változata. A második kérdést vettük a tegnap.
Igen? Kit lehet megkeresztelni, és mit kívánunk a keresztelendőtől?
Na, ez egy jó kérdés.
Minden embert meg lehet keresztelni, aki még nem vette fel a keresztséget. A keresztség egyetlen föltétele a hit, amit kereszteléskor nyilvánosan meg kell vallani. A kereszténység felé forduló ember nem csupán világnézetét változtatja meg. Oktatásban kell részesülnie, a katekumenátus, ez befejezve személyes megtérésével, mindenekelőtt azonban a keresztség ajándékával új emberré válik. Így lesz Krisztus testének élő tagjává.
Előbb elmondjuk ez a hétszeres változást, ami ugye világossá fogalmaztuk, de ugye ez most érdekes, hogy a keresztséget azt hittel kell fogadni. Mi az, hogy hittel fogadni? Mit jelent nektek az, hogy hinni?
Hát nem veszük félváról, hanem tudjuk, hogy miről van szó, és tudjuk, hogy miért csináljuk, és mi lesz ebből később.
Nagyon örülök, mert én is szeretem, hogy komolyan veszem, mert ez egy ma értető szó, hogy hát nem, valóban nem elnagyolom, nem én döntöm el, hogy mit adok Istennek, hanem amire meghív, azt fogadom el. Tehát nem én fölényeskedik Isten szembe. Azt meg jajgatok, amikor baj van, akkor meg jaj Istenem, ez nem egészséges dolog. Ez nem igazán nagyvonalú dolog, nem emberhez méltó, így Isten ilyen fölényeskedem, ilyen számításban élni. Hanem, ahogy mondtad, valóban nem veszem félváról. Neked mit jelent?
Nekem egy tudatosság, hogy
igen.
Látni nem fogjuk látni, csak a mennyországba, de érezzük.
Igen, és a következményeket azért nagyon is tapasztaljuk, mert más hívnek, mint nem hívőnek, más Isten beszélget, mint nem beszélgetni, azért ezt is tapasztalod. Ugye ma reggel is imádkoztunk mindhányan. Tehát roppant érdekes, ugye, hogy ez valamiképpen befolyásolja az ember, tehát egész átrendezi. Lehet azt mondani, hogy a hitünk az csak egy magatartási forma?
Nem,
az egy életmód, ez sokkal több. Tehát nem csak viselkedés, hanem egy életmód, egy Krisztus követés. Nem arra van szó, hogy utánozom, és elmegyek a szentbe, jó, ha elmehetek, de nem arra van szó, hogy a kavicsokat rúgdaljam, hanem arra van szó, hogy amit Jézus majd helyette előttem tenne, vagy helyettem tenne, az hogyan oldom meg szerinte, és nem ellene. Tehát bőven van mutatások példabeszédben, tanításban. Jó, hát akkor ez. De most titeket kisgyerekkorban kereszteltetik. Akkor most a ti hitetek hogyan alakul ki? Az, hogy ti megvettek a keresztet, az kinek köszönhető most közvetlenül? Kik vállalták ezt?
A szüleink.
Szüleik és a keresztülők, ugye? Tehát azok vállalták, tehát ők vállalták, helyettetek a hitvallást, ugyanakkor pedig ők át is kellett adják, mert nem elég, hogy ők ezt elvállalták, fejtek. Hogy kaptátok meg a szülőktől? Van erre valami benyomásul hiteteket a szülők elősegítették? Milyen benyomásul?
Nekem látott? Annyi volt, hogy harmadikban elmentem első áldozni.
Igen? Ezt a szülő édesanyád is segítette?
Igen.
Igen. Nagyon szép.
Közösen, azt akkoriban közösen döntöttük el, hogy én szeretnék első áldozni, és majd a későbbiekben bérmálkozni.
Bölcs édesanyád van, vagy nagymamád, jobban nagymama, most már ebben van a nagymama, jó? Tehát azon nagyon érdekes, hogy majd mennék is első péntekre meglátogatni lehet. Otthon van már?
Mikor még csak van? Hát még egy két hét.
Kórház, igen.
Igen.
Hát akkor ezt még megbeszéljük. Elég az hozzá, hogy a nagymama is, az édesanyja is, ugye, mert ezt megbeszélte, tehát komolyan vettek téged is, amiről van szó. Neked hogy ébredt föl, hogyan voltunk az első hitélmények, hogy alakultak ezek ki?
Édesanyám ugye a gyermekkori egészségügyi beteg problémái miatt ugye nem tudott úgy részese lenni az egyháznak, de ő szerette volna, ha ő már nem, akkor legalább én. És ezért Móron az egyházi iskolát szemelte ki, és oda is sikerült aztán felvételt nyernem.
Az a híres Szent Erzsébet
iskola. Igen. És ott végig támogatott abban, hogy először az első áldozást, majd a bérmálást is elnyerjem.
Igen.
Tehát ez az ő segítségén, ő ösztönzése sokszor jól jött, hogy kitartsunk.
Hát megismertem édesanyát, nagyon rokonszenves valaki, látszik, hogy talpig édesanya, és mindent megtesz, érted, ugye, most hogy egyedül kell téged neveljen, igen. De látszik, hogy arra is vigyázz, hogy ilyen férfias benyomások közé kerül, tehát ugye egyházban is van mindig a férfiak is, ugye, hogy lássad mind a két irányból az élet élhetőségét, hívő, hittel élhetőségét. Nagyon nagyszerű. Jó. Volt-e már olyan, hogy ti erről valakinek úgy szót ejtettek, vagy példaképé, vagy legalábbis biztos váltatok mások számára? Tehát hitetek örömét tudtatok a kis megosztani.
Volt egy-két osztálytársam, aki rám csodálkozott negyedikben, hogy te már első áldoztál, és mondtam, hogy igen.
Igen. És akkor esetleg piszkált a csőrét, hogy hát ő is megtehet, igen.
Nem mondta, de láttam rajta, igen, hogy igen. Hát nem is, hogy bántja, hanem hogy érdekli a dolog őt is.
Hála Istennek!
Én csak olyan gyerekeket tudtam még korábban meglepni ezzel, akik nem is hallottak talán erről soha, hogy mi az első áldozás, bérmálás, és teljesen újszerű dolog volt nekik, és talán még el is kezdtek utána érdeklődni, nem lehet tudni, mi lett a vége, de ez csak egy futóbeszélgetés volt, de mégis új dolgot tudtam nekik mondani, hiszen nem hallottak róla soha.
Ugye egyiktek sem panaszkodik az, hogy miért kezdtek meg kisgyerekkoromat, pedig nem is rávattam hozzá az áldozásra, már igen, de hát ezt nem betér rosszul a szülőktől.
Nem.
Én nem tudok így gondolkodni.
Sok fiatal megírtam, most volt ez a online-os beszélgetés, vagy írás, hogy sokan megírták a társadalmat, vagy elmondták, hogy lerajzolták, vagy leírták, hogy milyen jó, hogy a szülők ugye erről gondoskodtak, mert nem kötöttek meg, mert ha nem fogadod el, akkor az a tragédiát, de mindezt a szülők megtettek, hogy valami ajándékot adtak, mint egy nemes származás, mint egy nagy családi szellemi örökség, szép családi tradíciók. Hát azokat se az ember nem kárpálja a szülőket, nem fizetem, nem köszönöm, hogy kaptatta, ugye világos. Na, mi van akkor, hogyha valaki gyerekként keresztül, mert akkor, hogyha fölnőttként, van a kettő között különbség? Tehát fölnőttent keresztül, mint 18 éves kor után.
Talán annyi, hogy felnőtt, hogyha a felnőtt korban történik meg a keresztelés, a keresztség, meg a felvétele, hogy akkor később döbben rá az ember, hogy ez az, ami kell, és jó.
Hát ilyen utólagos pótlások, utólagos fölzárkozások, akár párra is gondoltunk, a Salgóett párra, hogy ez egy hatalmas lehetőség, hogy az ember akkor teljes tudatos élet tapasztalattal fogadja, amit elfogad. De hát ez nem áll szembe azzal, hogy kicsi-gyerekkorom óta már eleve Isten szeretetteljes övezetében élek az egyházában, tehát az nem veszteség, és nem kell azt gondolni, hogy most akkor jobban jár, aki most a végén megkésve valamikor, ugye nem reggel áll be, veti a munkában, az Isten országok a munkálásában, hanem csak utolsó órában, vagy későbbi órában, ugye? Nem veszteség az, de biztos, hogy van egy ilyen kárpótlás, aki fölnökben keresztelkedik. Hogyan készülnek fel a szülők arra, hogy téged megkeresztelnek? Van neki ebben valami, csak hogy jelentkeznek, vagy telefonnak, aztán holnap után keresztelnek. Így volt ez?
Nem, azért nekik is van bőven felelősségük ebben.
Éppen
is.
Azért segítjük őket, tehát van ilyen beszélgetés velük. Most itt egy nagyon röviden rátérek arra, hogy Budán, ahol nagyon sok hívővel volt kapcsolatunk, hát a keresztelési fölkészítés úgy történt, hogy voltak ilyen keresztelési segítek, asszisztensek, fölnőtt, mélyen hívő asszonyok főként, vagy esetleg férfiak is, és ők segítek abban, hogy valaki jelentkezett keresztelésre, gyerekek keresztelésére, akkor ők álltak velük szóba. És aztán megfelelő módon ugye egy ívet töltöttek ki, hogy betűk az anyakönyvbe írni, de nem adminisztráció van szó, nem bürokrácia, hanem inkább a keresztség, keresztelség megbecsüléséről, és ők nagyon szépen segítettek ebbe. Itt nálam vannak olyan írások, amelyben beszámolt egyszer a Zsófia asszonyát, most idős hölgy, arról, hogy hogyan fogta össze a keresztelésre készülő szülőket, utána én persze, mint pap vagy valamelyik társam nyilván beszélgettünk velük, személyesen is, és a keresztelés után hát az történt, hogy ők meg is látogatták, ha a család elfogadta. Mi a címe ennek az írásnak?
A keresztelték gondozása területén szerzett tapasztalatokról és javaslatokról.
Egy beszámoló. Tehát megírta ez a hölgy nagyon szépen, munkatársam, asszisztens, hogy hogyan jelentkeznek a hívek, mély helyzettisztelő személyes beszélgetés, azt mondja, hogy na, látod, ezek a címeket olvasok tovább.
a felkészítő tájékoztatás és az egyház élmény megtapasztalása.
Mert erre vigyáztunk, törekedtünk rá, aztán.
A keresztelés ünnepe.
Igen.
Tovább gondozás.
Hát ez ott valami nagyon fontos, hogy utána még ugye mégis látogatták, meg ilyen babammal körül alakult ki, fejében kicsit küzdelmesebb ez, és kevesebb a lehetőség. Tehát most volt egy gyönyörű kereszt, és ott is a szülők eljöttek, mindent megbeszéltünk, és a hívek körbeveszik őket. Amikor a kis kereszt rajzoljuk a gyerek homlokára keresztesben, akkor a közös felelősségvállalás, az egész templom népe, ugye szentmisében, közösségben történik, oda hozzájárul az, hogy az képviselőtestületi tagok, meg a minisztránsok, vagy diákoknál egy osztály képviselő, keresztrajzol a gyerek homlokát. Múltkor olvastunk is ilyet, hogy a gyerek milyen büszke volt egy tanultársatok, hogy ő keresztrajzolt a kis gyerek homlokára, amikor a diák misén a gyereket megkereszteltük. Jó. Hát ez a kisgyerek esetében fölkészülés. Most mi van akkor, hogy valaki felnőtt? Hát akkor ugye van a katekumenátus. Hallottad egy katekumenátus? A szót hallottad, hogy nem hallottad, nem nagyobb tese. Hát ez a mi bűnünk is, hogy ezt nem eléggé mondjuk. Hát ez a szakkönyv. Mi a címe?
Felnőttek beavatása a keresztény életbe.
Hát egy tartalomjegyzéket nézünk bele, mert ez egy nagyon komoly dolog. Tehát nem úgy, hogy a pap agyon beszéli őket, és rojtosa a száját, és unalomra agyon fárasztja őket, hanem egy közösség fogadja be őket, és a közösség aztán, akik már mind pont ilyen megtértek nálunk például, akik valamikor nem is voltak megkeresztve, vagy csak éppen leöntek vízzel, ezekhez képest ugye most egy csapatunk van, egy olyan 8-10 testvér, hát nagyon rendesek, 4 évig úgy minden nap, minden héten, minden 2 hétben egyszer összejöttünk egy este, egy másfélet imádkoztunk, beszélgettünk, hogy hát Isten felhasznál bennünket, és most van egy egész szélesebb csapat, már több személy, akit próbálunk ma is jönni hozzám, hogy beszélgessünk erről, és utána majd a közösbe belevezetjük ezt a keresztények fölnőttet. Itt egy pár sort lehetne olvasni a címekből, innentől létszés a bevezető okmányokat most nem mondanám.
A prekatekumenátus előjelöltség időszaka.
Előjelöltség, tehát van egy olyan szakasz, a figyeljük, hogy meddig igénik ezt a jelentkezők, amíg valahogy egy nyelven kezdünk beszélni. Mert mi az, hogy örülni, mi az, hogy jót tenni, mi az, hogy valamit elszenvedni, mi az, hogy megbánni, mi az, hogy valamiben másnak segíteni, mi az, hogy művelődni hitben. Ugye ezeket a fogalmakat próbáljuk fölmelegíteni, hogy ezt egy nyelven beszélünk, hogy valamiképpen ebben az összekuszált világban valamiképpen rá érezzenek is arra, ne csak értsék, hogy mit kínál az egyház, milyen eszközökkel. Igen?
A katekumenátus a keresztény életre való lelki felkészülés időszakai szertartásai. A hitjelöltek közé való befogadás szertartása.
Hát egy hatalmas ünnep misén szoktuk tenni, de most nem akarjuk elmondani, mert ez akkora meglepetés mindig, amikor ők elmondják, hogy miért akarnak hozzánk tartozni, és rajtuk hát Istenhez tartozni. Igen?
Az átadás tradíció szertartása.
Tehát átadjuk a Szentírást, meg a mi atyánk hiszek egy szövegét, hogy az ősi házban ezt már csak a megkereszteltek kapták, mert ez olyan benső kérdés, benső titok volt, benső kincs.
Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért, exorcizmus. Igen. És a kereszt átadása.
Tehát ezek mind ilyen szép mozzanatok, ilyen fölnőttek, és nem egyszerre, hanem a rendszeres találkozásaink nyomán, mikor már valami életállapot jutunk, akkor történik ez.
A hit megvallásának, a reddíciónak szertartása.
Igen, tehát ez egy olyan beszélgetés, ez vezet imádsághoz, ami hát valamiképpen már tényét tesz, hogy én valóban akarok hinni.
A megtisztulás és a megvilágosodás időszakai szertartásai. A kiválasztás szertartása, a katekumenek hitének megvizsgálása. Első skrutínium, második és harmadik.
Ez egy hívő vizsga, de nem érettségi, nem ilyen jegyre megy, nem valami rezegtető, hogy a tanár segít, hogy fog engem kivágni, hanem egy nagyon barátságos módon történik, hogy érezze azt, hogy ő tényleg ugyanaz az időt vallja, mint a római pápa, mint a püspökünk, mint a szomszéd keresztények, hogy egy közösségbe bele igazodott. Ahogy mondtátok, identitást kezd kapni.
Bűnbánati liturgia. beavató szentségekhez járulása, keresztség ünnepélyes kiszolgáltatása, a bérmállás szertartása, az eukarisztia liturgiája.
És a hármat egyszerre történik?
Hát nem.
Fölnőttnél, de fölnőttnél egyszerre történik. Tehát ez igen, mert annyira összefügg a három beavató szentségek. Na mondom neked egy rajzot, akkor látod, ennyire ki te abszolút hívő vagy, de neked is egy kicsit ezt át kell gondolni. Ez a rajz mit mutat? Innen kezdődik, erre valami
keresztség.
Mi van, egy kancsó is?
Hát, szentelt víz.
De hányszorosan?
Három.
Háromszor kereszt alakban, ugye, világos, hogy mit tudom én, ugye, József, én téged megkeresztelek az Atyafőszentlélek nevében. Akkor ez elvezet oda, ez mit jelent ez a
bérmálás.
Bérmálás, ugye? És a harmadik egy oltárközösség, az
oltári
szentség. Oltári szentség. Ez a három egy ilyen körbe van, ilyen nyilakkal körforgalmasan rajzolva, mert az ember állandóan, csak egyszer keresztelünk, egyszer születünk meg, de ezt mindig föl kell frissíteni. A bérmálás egyszer történt, de abból azt be kell gyakorolni. Az eulasztiát is azt hiszem, nagyon sokszor veszük, az szinte napi kenyerünk lehet, ha tehetjük, de legalább vasárnaponként, ugye? Kenyerünk is itt van Krisztus teste és vére. Ő akarta így. Tehát ezek nagyon mély dolgok, ez a három úgy mondjuk, hogy beavató szentség, ugye? Ez a három összefügg. Tehát még a kisgyereknél nálunk latin szertartású egyházban ugye külön keresztelünk, mikor szoktunk bérmálni? Mert bírás fölkészítem, mert nem mi tesszük, hanem a püspök atya teszi a bérmálás szentségét.
Hát, hetedik osztály.
Tehát olyan hát most 7-8-ig ez nem nagy, ez egy kényszer helyzet, mert az ember még lélektől nem elég érett erre. Hanem meg igen sokat változik a 10-8-os korátokhoz képest, ma hol vagytok egészen. Tehát 10-es vagy, de akkor is már egész más utcába jársz. Saját magadnak egy olyan kibontakozás, másképpen gondolkozás. Ugye már önállósodsz nagyon erősen, a szüleidnek, vagy a égnek áll, hogy mit csinálsz a gyerek, de akkor is az ember ugye mégiscsak hát kipróbál az életet és néha feszegeti határokat, de ezáltal önállóbb lettél. Hát ugye egész más így felelősen 10-es, tehát 16 éves korban, vagy 15 éves korban bírmálkozni, mint, de viszont addig még falun elérhető az gyermek, ezért a püspök ragaszkodnak hozzá, hogy mindenki kínálja fel a bírmás lehetőségét. Nálunk is van, aki viszont még 16-18 év korában se vállalt el, de akkor ővé a felelősség. Fölítő figyelmet, de senkit nem erőszakkal nem kényszerítünk, nem hívunk meg, nem beszéljük agyon, dönts elő, a saját sorsában már ne játszon, de ő alakítsa. Igen? Tehát ilyen, gondoljuk, háromat egyszerre adják. Legközelebb, mikor nagy szombat éjszaka, hogy ez egy csodálatos, az a föltámadásnak az ünneplése, az ilyen sötét este, ugye, és a megvilágosodás ragyogásában megy át az ember, mikor megkeresztelkedik, hát hatalmas ünnep, hatalmas tény. Akkor ezt most megbeszéltük. A katekumenátusról még nagyon sokat mi mondhatnánk, van egy szertartás könyv, de mutasd csak, légy szíves. Ez a zöld színű könyv, a címét olvassak el.
Felnőttek beavatása a keresztény életbe.
Hát ez sokáig nem lehetett kinyomtatni, lefordítani, mert az előző szakaszban 90-ig hát ez direkt akadályozták, hogy ezt megjelentessük. Azóta, amely fölkészülünk akkor, amikor éppen a napfogyatkozás volt 1999 táján, vagy 2000 táján, Egerben volt egy ilyen nagy találkozó, sokan összejöttünk, és akkor megbeszéljük, hogy keresztelni, és akkor azóta aztán gyakoroljuk. És püspökünk is hozzájárultak, ahhoz elvárják, hogy felnőtt csak így lehet keresztelni. Püspök, hogy a joga lenne keresztelni, de sokszor átadja a plebánosnak. Hát ez egy nagyon nagy ünnep, ugye, nagy szombat éjszaka. Aki most lemaradtak, igyekünk ezt meghívni erre. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. És akkor azt mondanám, hogy ezt most jól megbeszéltük, világosítottuk, azt hiszem, tehát egy kicsit olyanba kanalaztunk bele, amit átlag hívő sajnos nem is nagyon ismeretne, egyházakon belügye, plebán belügyének látszik, pedig ez közügy, mert mindig a közösség jegyében annak elfogadással kell minden ilyesmit tennünk. Olvassuk tovább, most adjuk tovább a barátodnak, akkor Attila, nézd meg a következő kérdés lapajával szerintem. Ott a lap túlsoladik, igen.
Miért ragaszkodik az egyház a gyermekkeresztelés gyakorlatához?
Na miért?
Az egyház ősidők óta ragaszkodik a gyermekkereszteléshez. Ennek egyetlen oka van, mielőtt még mi döntenénk Isten mellett, Isten már döntött mellettünk. Tehát a keresztség kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, aki minden feltétel nélkül elfogad minket. Hívő szülők, akik gyermekeiknek a legjobbat akarják, megkeresztelését is akarják. Mert az megszabadítja a gyermeket az eredeti bűn hatásától, és kimenti a halál hatalmából.
ugye világos ez, hogy nem rosszat tesz, nem jót, azt életesse mi akartuk, azt ajándékba kaptuk. Hát a lelkelet, az Istennel való életet is így kapjuk ajándékba. A lehetőség van, és a hozatartás van fölkínálva. Ugye viszont úgy nem lehet valakit keresztelni, pláne gyerekkorban, de fölkorban sem, hogy ne készüljön föl rá, vagy ő, vagy a szülei, vagy keresztszülei. Igen. Hát akkor ez egyértelmű, ugye? Menjünk tovább a következő pont.
Ki keresztelhet?
Na hát.
A keresztség szentségét rendszerint a püspök, egy pap vagy egy diakónus szolgáltatja ki. Szükség esetén minden keresztény, sőt minden ember keresztelhet, ha vizet önt a keresztelendő fejére, és közben elmondja a keresztelési formulát. En, megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hát az En az a neve, ugye, hogy mit tudom én, Klára, vagy mit tudom, vagy Péter, vagy Pál, vagy Zoltán, vagy Zita, ugye nyilvánvaló, ezt akkor mondani kell. Nagyon helyes, és ezt nektek is tudni kell? Hát nagyon meg kell tanulni, ezt tudjátok is, ugye? Magad is nektek tenni.
Igen.
Van rá példa, hogy ilyen történt? Van az iskolában, és nem tudom, hozzak eljutott-e, én ezt tudom mondani, múlva is elmondtuk, emlékeztek rá? Van, volt egy,
igen,
egy tanártársam, tehát egyik tanárotok, most mondom, nevét is mondhatnám, de fölösleges, egy férfiú, ugye a gyereke, aki már itt nálunk tanult, és azóta már végzett egyetemet is, már szem elvégezte, ez a hölgy, a kislány nagyon hamar életveszélybe került születése után. És az apának, mert ez nagyon mélyen hívő, és nagyon otthon van a kereszténységben, szerepe van az egyházközségben, szomszédos községben, az volt a világos felelősség tudat, hogy ezt az életet meg kell keresztelni, és melyik kereszt így kell. Pótolták ezt a kereszséget később, még valaki újra megkereszelte?
Nem,
ilyen nincsen, egyszer születünk, hanem elfogadták, veszítette be az ő nevét az anyakönyvbe, de a szertartásokat pótolták, ami ezt körülveszi, és ez nagyon szép dolog. Hát itt van a keresztési könyvösnél, milyen szertartások vannak, nyilván van egy igehír, de aki befogadás, egy köszöntés, egy kötelezés, ugye szülőket, keresztülőket kötelezik magukat arra, hogy vállalják, amit a keresztség jelent, a gyerekük keresztelése, vagy a barátjuk keresztelése, utána meg fölnőnek is legyen keresztülője, vagy ilyen keresztelési. Hát ne csak tanulat, ilyen keresztülője, vagy keresztbarátja, így kell mondani, keresztelési barátja, patronusa, vagy patronája, és akkor utána ugye következik a Bibliából, értelmezzük, hogy Jézus mit is akar velünk, egy tanítás, misében is így, és utána következik ugye a gyereknek a szent, a bizonyos szent olajával megkenése, ezzel könyörgünk, egyetemes könyörgés mondunk, és litániaszerű valamit mondunk, hanem is egész egyetemes, nem is egész minden szentek litániát, és utána következik ugye nagyon szépen ez a sátántól való megszabadítás, hatástól megszabadítás, keresztelünk olajával, utána következik a, ugye a víz, keresztvízé szentelése, maga a akkor az olaj fölötti, vagy a víz fölötti háladás, ugye a keresztvíz fölötti háladás, hogyha már megszentelt vízünk van, és húsvét időben, és a hitvallás, ugye, amit ilyenkor rövid formában, ilyen kérdésekre válaszolva teszünk, ugye háromszor hiszek egy hiszeket mondom. És akkor utána jön a megkeresztés, utána három kiegészítő esemény van, az egyik az, hogy megkenjük egy másik olajjal, a szent krizmával, ugye, amivel bérmálunk is, de még nem bérmás, csak egy, annak egy jelzés, hogy az fontos lesz. Aztán kap egy kis ruhát, fehér ruhát, keresztanya hozza, hogy ebbe beöltözzen, és kap egy nagyon szép gyertyát, az égő gyertyát. A szereposztás egyik rendtársamtól tanultam, nagyon szép. Az apa kezébe szeretünk kereszt, hogyha elfogadják a szülők, mert ő azért felelős, hát ugye intézője, kezdeményezője, és azért az apa régen az Ószövetségben a térdre vette mondjuk Izsákot az Ábrám, most pedig ugye ezt szereti, hogy ő tartja a gyereket. A kereszt anya adja ugye a kis ruhát, kereszt kapja a gyertyát, és a szentmisében az édesanya kezében áldjuk meg a gyermeket. Ez egy nagyon szép szereposztás. Nem kötelező, így, de ezt én ilyen rendi alapon ezt így megtanultam, és nagyon jónak tartom. Hát ez történik. Hát ezt is megbeszéltük, akkor ugye és utána persze még egy áldással mennek el, és odafigyelünk rájuk. Na, következő kérdés.
Valóban csak a keresztség útján lehet üdvözülni?
Hát ez nagyon izgalmas kérdés. Igen vagy nem? Na, most olvasd el, mert ez is kérdés.
Mindazoknak, akikhez eljutott az evangélium, és hallottak arról, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet, az Istenhez és az üdvösségre vezető egyetlen út a keresztség. Ugyanakkor az is igaz, hogy Krisztus minden emberért meghalt. Ezért az üdvösségre minden olyan ember is eljut, akinek nem volt alkalma arra, hogy igazán megismerje Krisztust és a hitet, de becsületes szívvel keresi Istent, és a lelkiismerete szerint él, úgynevezett vágykeresztség.
Tehát háromféle keresztés van, ugye a történelmi hagyomány alapján, a vízkeresztésben részesültünk, a vérkeresztés, mikor valaki hitujoncként lett vértanú, hát nem is kevés ilyen testvérünk is volt az első időkben, meg hát napjainkban is van ilyen, napjainkban is keresztre feszítenek embereket, meg kínoznak, meg alára, ugye zúznak, vagy lövöldöznek, vagy stb. Ugye rengeteg ilyen szörnyűség van. Hát ez a vérkeresztség, és a harmadik a vágy, hogy ugyanha tudná, hogy kicsoda kicsit rögtön igen mondana, ez föl lehet tétezni, mert olyan beszél, hogy annyira a 10 parancs emberi normákat, isteni normákat vállalja, ráérez erre, vagy olyan közösségre tartozik, hát valamiképpen ezeket komolyan veszik, ugye akkor ez de hát tesszük egy remény, hogy így van, nem tudjuk ezt jelentsen anyakönyvezés. Ezt nem tudjuk kimutatni, de nagyon bízunk benne. Tényleg Jézus mindenkit az atyától átvállalt, elfogadott, atya rábízott mindenkit, és mindenki el akar számolni az atyát, mindenkit oda akar vezetni hozzá. Hát ez az igaz, egy nagyon fontos kérdés, sokszor fölvetik. Na, van-e még kérdésünk?
Mi történik a keresztségben?
No.
A keresztségben Krisztus testének tagjává, megváltunk testvérévé és Isten gyermekévé leszünk. Megszabadulunk a bűntől, kiszabadulunk a halál kezéből, és ettől kezdve élhetünk a megváltottak örömében.
Hát mi ezt ilyen 7 szempontból már elején elmondogattuk, tehát hogy érezze mindenki, hogy itt valami nagyon lényeges dolog történik. Adja a társadalmak oda, még ő is van egy-két kérdés. Hol tartottunk?
Lap tetején.
Mit jelent az, hogy a keresztségben nevet kapunk? A keresztségben kapott névvel Isten ezt mondja nekünk. Neveden szólítottalak, az enyém vagy.
Szép, egy énekünk is van erre, igaz? Egy énekünk is van, egy ilyen énekünk. Igen. És neked tetszik a neved, hogy Tamás vagy?
Igen.
Melyik Tamás vagy? Kit ünnepelsz, mert több Tamás van. Mikor van névnapod?
Március 7-én tartom.
Hát Akvinói Szent Tamás, ez a hagyományos ünnepe volt, most áttették, hogy nem mindig bőjben legyen, mert alig lehet akkor ünnepelni, áttették január 28-a, de annak ellenére akkor maradjunk abban, hogy te egy nagy, az közülük a legnagyobb tudósa, legnagyobb teológusának a nevét viselted, akkor becsüld meg ez. És te hiszed Attila nevet?
Igen, a második nevem István, úgyhogy ő inkább.
És melyik István, Vértonó vagy a király?
Szent István király.
A király, igen, de te szoktak házaknál humorizálni, hogy te Vértonó vagy pedig király. Hát én mindenképpen király az ember házasságban is gondolom, de minden esetre maradjunk ebben, hogy igen, ez örülök ennek, és ilyenkor megszólta, hogy Attikus névű valaki szent volt, akkor a rokonhangzásúnak a oltalmát kérjük. Na, utolsó kérdés, még van egy. Igen, az?
Miért kell a kereszténynek megkeresztelésekor valamilyen nagy szent nevét választania? A szenteknél jobb példaképek nincsenek, és jobb segítőink sincsenek. Ha van védőszentem, van barátom Istennél.
Hát neked is van, és ez világos. Lehet több barát is, hiszen van, akinek több nevet adnak, nekem is. Apám meg a nagyapám nevét is megkaptam, a János meg a Józsefet, nem szoktam így beírni, de hát ezt tudom, hogy így van Istennél, ez így van. Nagy támaszaim vannak. Hát egészen foghatóan így van. Tehát azt akarom mondani, hogy a keresztség, most gyorsan átlapoztuk a fontosabb témákat, nem mint én már lehetne, de itt van a szertartáskönyv, itt van a katekumenátus könyve előttünk, tehát még lehetne ezt bővebben átérni, de arra nagyon törekedtünk, hogy amit egy átlag keresztény, egy átlag körülmények közt élő keresztény nem igen tudhat, tehát aki nem teológiát tanul, meg nem egyházközségi közvetlen környezetben van, hogy vegye észre, hogy itt óriási lehetőségek vannak, és nagy reményünk még azzal is, aki az abszolút igazi jót, szépet, szentet, tehát a igazi jót, szépet és szentet, az abszolút éleket valamiképpen keresi, ezeken át mindenki Isten fele hajlik, a nagy megtérő, vagy nagy olyan pogányok, hát nem váltak persze krisztusivá, keresztényi, nem is volt még keresi lehetőség, de az Eknotonfáról, vagy mink a nagy görög bölcsek közül egyik-másik olyan krisztusszerűen gondolkodott, ha nem is mindenben, hogy reméljük, hogy Jóisten őket és ilyenfajta módon élni tudókat meghívtad ők országba, bárcsak mindenkit, és nem tudjuk, hogyan van ez. Mindig van egy titok az életben. Hát nagyon szépen köszönjük, ezt a testvéreinket meghallgatták, velünk drukkoltak, és akkor dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Köszönjük szépen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották, a legfontosabb